Már is folytatjuk a beszélgetést Parócai Anikóval, Kispest alpolgármesterével, önkormányzati képviselővel, közgazdásszal, és hát a női kérdésekről, női problémákról, illetve a nők helyzetbe hozásáról, arról a fajta odafigyelésről beszélünk, hogy egy nő sok mindennek az origója. Ha egészségmegőrzés, akkor nem csak a női egészségről, hanem automatikusan egy család egészségéről is beszélünk. Amikor a női hetet ti megfogalmaztátok magatoknak, hogy ez szükséges, akkor ez a gondolat is ott volt-e?
Az a gondolat mindenképpen jelen volt, hogy a nők nagyon sokféle fajta feladatot ellátnak a társadalmunkban, és nagyon sokszor teszik ezt sokkal kevesebb elismerésért, legyen szó átvitt értelemben az elismerésről, vagy pedig nagyon hideg pénzügyi elismerésről.
És akkor itt a láthatatlan munka az, ami szóba kerül, amikor a nő a háztartást, a gyermekgondozást, az idősszülő gondozását és sok mindent ellát, miközben dolgozik is.
Igen, és hát ugye arról se feledkezünk meg, hogy a bérszakadék az Európai Unión belül Magyarországon a legmagasabb. Tavalyi adatok szerint 18% a különbség a nők és a férfiak fizetése között. És erre rájön még az, nyilván a bérszakadéknak az egyik pillére, vagy egyik oka az, hogy a nők sokkal inkább dolgoznak olyan feladatkörökben, amik ápolnak, nevelnek, szociális feladatkörök, tehát gondozzák a társadalmunkat tulajdonképpen sokkal kevesebb pénzért. És erről szerintem fontos beszélnünk, hogy ezt milyen odaadással teszik hölgyek, és mégis mennyire kevés elismerést kapnak tőlünk.
Tehát akkor a női hét egyik üzenete talán ez volt, illetve hát akkor beszéljünk még részletesen, említetted a szűrővizsgálatokat, illetve annak a nélkülözhetetlenségét és azt az igényt, ami egyből megmutatkozott erre, hogy mennyire éltek ezzel a lehetőséggel a kerületben élő nők. Mi volt még, amivel foglalkoztatok, amit fontosnak tartasz?
Mentális egészségre mi kettő, inkább well-being-gel kapcsolatos eseménnyel készültünk, fürdőbomba készítés és illatos otthon, mindez természetesen, hogy minél inkább igyekezzünk kiirtani az otthonunkból és a környezetünkben lévő kemikáliákat. Ez inkább a fiatalabb korosztálynak volt egyébként érdekes. Ugye már említettem a sportnapot, ebből kettőfélét is tartottunk, egy panelbeszélgetést, és nőnapon közösen megcsináltuk a kerületnek az első női probléma térképét.
Ez viszont izgatna is nagyon, hogy milyen problémák azok, amiket feltártatok, és amire válaszokat kerestek.
Egy része a problémáknak az nagyon hasonlított ahhoz, amiket egyébként is érzékelünk, és látunk a mindennapokban, és érkeznek bejelentések ezekkel kapcsolatban. Egy része pedig, amit már említettem, az a közösségépítés és a közösségépítésnek a támogatása. Az mindenféleképpen új volt, vagy hát sokkal nagyobb hangsúllyal szerepelt itt ezen a napon, de szó volt még az egészségügyi ellátásról is, ami nyilván egy része az önkormányzati feladat, a szakellátás, egy része pedig rajtunk túlmutat. És a környezetvédelem és a fenntarthatóságra való igény az is nagyobb arányban megmutatkozott, mint ahogy mi azt egy átlagos közvéleménykutatásban eddig láttuk.
Beszéljünk a tabukról, ígértem, hogy ezt mindenképpen végignézzük, hogy mit tehetünk ezeknek a tabuknak a ledöntésért helyi szinten, mert mindig kicsiben kell azt gondolom kezdeni, hogy utána egy társadalmi nagyobb hatást el tudjunk érni.
Én őszintén hiszek a jó példáknak az erejében, hogyha mi azt mutatjuk, hogy törődünk a hölgyekkel, akkor ezt a jó gyakorlatot egyrészt átveszik mások, másrészt pedig azok, akik erre nyitottak, ebből tudnak merítkezni, és abban is hiszek, hogy élen kell járnunk ezeknek a tabuknak a ledöntésében. Egy kis személyes történet, hogy nem olyan régen találkoztam egy ismerősömmel, és ő mesélte, hogy hát egyébként nem is tudja, hogy találkozott-e már ennyire fiatal női alpolgármesterrel, vagy hát pozícióban lévő, politikai pozícióban lévő hölgyel.
Igen, és a hallgatók nem látnak téged, de én igen, hogy ilyen 30 körül tippelek.
Igen, ez egy kedves tipp, és igaz is, köszönöm szépen. Szóval, hogy szerintem ott kezdődik a tabuknak a ledöntése, hogyha mi magunk is elhiszük, hogy ezek nincsenek, vagy legalábbis, hogy meghaladhatók, és utána, amikor ezeket meghaladtuk, akkor utána igyekszünk teret nyitni másoknak.
Tudsz konkrét példát mondani, hogy mondjuk mi az, amiben élen lehet járni, és amivel bizonyos tabukat le lehet dönteni, és segíteni a nőket?
Igen, hát rengeteg olyan feladat, meg kihívás van, amit meg lehetne oldani, szerintem, hogyha nagyobb szkóppal fordulunk ezekhez, de vannak olyanok, amikhez hozzá tudunk nyúlni helyi szinten, viszont úgy nyúlunk hozzá, hogy tudjuk, hogy ez nem egy egész, nem a probléma egészét fogja megoldani, csak ismét jó példával tudunk előjárni. Nálunk ez egy, a női héten az egyik ilyen esemény, vagy program az az volt, hogy a frakciómmal közösen támogattuk a kerületi családok átmeneti otthonát, illetve az abban lévő hölgyeket, és ezzel igyekeztünk felhívni a figyelmet egyrészt arra, hogy mekkora probléma ma Magyarországon a menstruációs szegénység, és másrészt pedig segíteni azoknak a hölgyeknek, akik ebben az intézményben élnek, hogy legalább néhány hónapig ne kelljen olyan termékekre költeniük, amik számukra luxus terméknek számítanak, meg nagyon sok mindenki számára, viszont nagyon sok más nő számára pedig nem luxus termékek ezek. Egészségügyi betét, sampon, balzsam, tusfürdő, dezodor, amik azért nagyon sok nőnek az otthonában ott vannak, viszont szintén nagyon sok nőnek az otthonában, meg ezek kemény áldozatok árán tudnak csak bekerülni.
A menstruációs szabadság a másik, amivel próbálkoztál, vagy próbálkoztatok, ha jól tudom.
2 évvel ezelőtt volt egy olyan előterjesztésem, ami arra vonatkozott, hogy a kerületi intézményekben vezessünk be havonta olyan szabadnapokat, amiket azok a hölgyek tudnak igényelni, akiknek fájdalmas a menstruációja. És 2 év után én azt látom, hogy még mindig tabu beszélgetni egyébként a menstruációról, tehát arról is, hogy például miért nincsen kedvezményes áfa a menstruációs termékeken, ugyanúgy arról is tabu beszélgetni, hogy miért van az, hogy sok nőnek fájdalmas a menstruáció, és hogy mennyire nehéz ezeknek a hölgyeknek egyébként munkába menni havonta 1 héten keresztül.
Tehát akár itt egy endometriózis, vagy egy csomó olyan probléma, egészségügyi probléma lehet, ami ezt a, még a szokásosnál is nehezebben élhetik meg az érintett hölgyek. Egyrészt milyen fogadtatás és milyen visszajelzés volt a program kapcsán?
Azt gondolom, hogy döntéshozói oldalról meglehetősen szívélyes volt a fogadtatás, probléma nélkül egyhangulag fogadta el a képviselőtestület a döntést. A gyakorlati átültetésben látom én ezt a tabut, hogy nem, vagy még nagyon kevés hölgy használta az önkormányzati intézményeinknél. Természetesen ennek lehet az az oka, hogy nincsen olyan hölgy, aki nálunk dolgozik, és ilyen problémával küzd. De lehet az is az oka, hogy kényelmetlennek érzik ezt bevallani, és szerintem ezzel a másodikkal nekünk van dolgunk.
Illetve hát az is előfordulhat, és nem feltétlenül helyi szinten, hanem most úgy általánosságban nézve, hogy attól tartanak a hölgyek, hogy elítélik őket, hogyha ezt a fajta gyengeségüket bevallják, vagy beismerik.
Igen, és ezt mondom, hogy itt nekünk ugye van ezzel dolog vezetőként, hogy minél jobban hozzájáruljunk egy olyan párbeszédnek a kialakításában legalább, ami elmondja a nőknek, hogy teljesen rendben van az beismerni, hogy nehezebb az az 1 hét minden hónapban, mint mondjuk egy másik nőtársának, és ezért őt nem elítélni fogják, hanem támogatni egy munkakörnyezetben.
Véleményed szerint hogyan lehet a férfiakat partnerként bevonni, mert azt gondolom, hogy a nőket érintő kérdések, beszélhetünk nők egymás között, de nem biztos, hogy előrébb jutunk. Viszont, hogyha a férfiakkal együttműködve tesszük ezt, akkor nagyobb az esély arra, hogy egy konszenzus és több lépés legyen.
Nem is nagyon lehet ez másként, ugye, mert hogy számokból az jön ki, hogy ugye kevés a női vezető, úgyhogy muszáj keresnünk szövetségeseket, és nekem a személyes tapasztalatom az az, hogy egyébként van erre nyitottság, és értik a férfi társaink, hogy itt volt valamilyen változás az elmúlt évtizedekben, megváltoztak a nemi szerepek, de még keresgetik az útjukat, hogy ők hogyan tudják legjobban támogatni a nőket, és itt szerintem fontos az, hogy milyen tónust választunk meg, amikor igyekszünk átvinni egy üzenetet, vagy egy prioritást, és fontos az, hogy ez meg legyen érvelve.
Ami még itt a férfiak kapcsán eszembe jutott, és sokszor felmerül, hogy a férfiak gyakran érzik sarokba szorítva magukat, hogyha ilyen témák merülnek fel, tehát hogyan lehet ezt olyan érzékenyen a férfiak felé is kommunikálni, hogy ez ne ellenérzést, hanem együttműködést váltson ki.
Érvekkel lehet ezt szerintem a legjobban, olyan érvekkel, amik objektívek, tárgyilagosak, és a tónusunk az mindig együttműködő igyekezzen lenni. Nekem ezek működtek, és a nap végén tényleg igaz az, hogy mi nem egymás ellen vagyunk. Azon kell dolgozni, hogy ez az egymás ellen fordítottság, ez minél inkább kikerüljön a köztudatból, amikor nemi egyenlőségről, nők jogairól beszélünk, mert ez tényleg nem viszi előrébb az ügyet, és egyébként nagyon sokszor nem is érzik ezt a férfiak. Transzparensen kell kommunikálni, és szerintem akkor sokkal nagyobb léptékekkel tudunk előrébb haladni.
Ami még nekem eszembe jutott, hogy sokszor halljuk, és sajnos tapasztaljuk is, hogy a nőknek gyakran kettőször annyit kellett tenni arra a bizonyos asztalra, mint mondjuk egy hasonló helyzetben lévő férfinak. Hogyan lehet ezen a fajta sztereotípián, tabún vagy elítélésen változtatni? És te mennyire tapasztaltál ilyet esetleg?
Szerintem az egy létező dolog, hogy vezető pozícióba kerülő nőknek többet kell letenni jelenleg az asztalra. Ez most is így volt, és valószínűleg ezelőtt 20-30 évvel is így volt. Az, hogy 50 év múlva így lesz-e, az majd rajtunk múlik. Nekem az egyik megoldásom erre az a kvóta. Például, hogyha a politikai helyzetünket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a rendszerváltás óta viszonylag stabilan ilyen 10-15% körül ingadozik az éppen aktuális országgyűlésben lévő női képviselőknek a száma. Eddig a szintig el tudott jutni természetesen, viszont úgy látszik, hogy erről a szintről nem fog tudni elmozdulni tovább természetesen. Úgyhogy ha azt látjuk, hogy valahol megakadás van, akkor miért ne segítsünk olyan megoldásokkal, amik máshol működtek.
Tehát a nyitottság az, ami fontos ebből a szempontból. Térjünk vissza még egy picit a női hét tanulságaira, tapasztalataira. Te mit vittél magaddal a női hét során a résztvevőktől? Milyen visszajelzéseket kaptál, kaptatok? Vagy volt olyan kérés, ami a jövőre nézve esetleg egy érdekes kezdeményezés?
Hát nekem a kettő legfontosabb tanulság az az volt, hogy nagyon fontos a nőknek a közösség és a környezetük, amiben élnek, mikro-makro szinten. A másik pedig az, hogy ők nagyon akarnak magukkal foglalkozni, és nagyon odafigyelnek magukra, meg a környezetükre is. És igazából az a legfőbb kérdés bennem, hogy mi ebben önkormányzatként hogyan tudunk nekik a lehető legtöbbet segíteni.
Mi van még a bakancslistádon, vagy bakancslistátokon? Lesz-e még női hét?
Hát remélem, hogy jövőre is meg fogjuk tudni szervezni ezt, illetve az utána következő időszakokban, mert abszolút hagyományteremtő jelleggel hoztam létre ezt a kezdeményezést. Én azt gondolom, hogy van nyitottság, továbbra is azt látom, hogy ez eredmények magukért beszélnek, és reményeim szerint kerületben, meg országosan is egyre több féle szakembert, intézményt, szervezetet tudok majd bevonni ebbe az egy hétbe kerületi szinten, illetve hát arra bátorítok minden más önkormányzatot, hogy ők is csináljanak valami nagyon hasonló kezdeményezést.
Akkor legyen már ez a végszó, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Parócai Anikó, Kispest városfejlesztésért és üzemeltetésért felelős alpolgármestere közgazdász volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!